Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dánia és Grönland azt javasolja, hogy a NATO indítson felderítő missziót a szigeten, ismertette a dán védelmi miniszter és a grönlandi külügyminiszter Brüsszelben, miután a katonai szövetség főtitkárával egyeztettek. Az Európai Tanács várhatóan csütörtökön ül össze, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy 10%-os vámmal sújtja azt a 8 európai országot, amely akadályozza, hogy az Egyesült Államok megszerezze a Dániához tartozó szigetet. Donald Trump amerikai elnök Oroszország katonai és gazdasági mozgásterét akarja korlátozni Grönland megkaparintásával, egyfajta csapdát állít Moszkvának, írja az mk.ru orosz oldal az elemzésében. Rámutatnak, a hidegháború során Grönland a NATO-Szovjetunió elleni első északi védelmi vonala volt, ha a háború robbant volna ki a keleti és nyugati védelmi szövetségek között, a szovjet tenger alattjáróknak át kellett volna hatolnia a Grönland-Izland Egyesült Királyság védelmi vonalon, ha stratégiai fegyverekkel akarják támadni az Egyesült Államokat. A hidegháború után ez a védelmi rendszer leépült. Az orosz lap szerint Trump azért akarja Grönlandot, hogy a hidegháborús védelmi rendszerhez hasonlót hozzon létre, ezúttal Oroszországgal szemben. Szijjártó Péter Prágában cseh kollégájával, Petrő Macsinkával tartott közös tájékoztatóján beszélt a Grönland körüli nemzetközi vitáról és Donald Trump kezdeményezéseiről. A magyar külgazdasági és külügyminiszter nem tartja Európai Uniós ügynek a grönlandi kérdést, megoldását kizárólag az érintett felek tárgyalásában látja, miközben megerősítette, Magyarország kész csatlakozni az amerikai elnök által kezdeményezett gázai béketanácshoz. Az önkormányzati rendszer nagyszabású átszabására tett javaslatot a választás után a miniszterelnök, a Fidesz elnöke a pártja által szervezett országos önkormányzati fórumon tegnap. Orbán Viktor elmondta, az elmúlt 16 évben nagy munkát végeztek, ez egy másik ország, másik gazdaság, másik önkormányzati vármegyei rendszer, mint ami 2010-ben volt, most már nagyobbat kell lépni, fogalmazott. A választás azon dől majd el, hogy a Fidesz-KDNP-hez tartozó önkormányzati vezetők, képviselők, a kormányoldal közösségének hivatásos szakemberei, politikusai, vezetői hajlandóak-e beleállni ebbe a küzdelembe, hangsúlyozta a kormányfő. Orbán Viktor arról is beszélt, az elmúlt 15 évben a vidék gazdasági teljesítménye 50%-kal nőtt. Az iparűzési adóból származó bevételek 2,5-szeresére növekedtek, így ma jóval kisebb a távolságuk fejlettségben az európai átlagtól, mint korábban volt, értékelt. Elmondta azt is, ma az önkormányzatok mindössze 10%-a terhelt hitellel, és az összes önkormányzati vagyonhoz mérten a hitelek és kölcsönök aránya 1,6%. A háború veszélyéről szólva a miniszterelnök arra figyelmeztetett, nincs olyan település, ahol ne lenne egy első vagy második világháborús emlékmű. Magyarországnak ki kell tartania a békepolitikája mellett, azért, hogy ezek mellé ne kelljen egy harmadikat is állítani, szögezte le. A MOL csoport kötelező erejű szándéknyilatkozatot írta le a Gazprom Nyeft társasággal a szerb NISZ vállalatban fennálló 56,15%-nyi részesedésük megvásárlásáról, közölte az olajtársaság tegnap a tőzsde honlapján. A tranzakció megvalósulásával a MOL jelentős részvényesi felelősséget és irányítási jogot vállalhat a Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemeltető társaságban, amellyel tovább erősítheti jelenlétét a közép- és dél-kelet-európai energiapiacon. A felek törekednek az adásvételi szerződés március 31-ig történő aláírására. A tulajdon egy része ugyanakkor az Egyesült Arab Emírségekbe is kerül, miközben Szerbia is növelte a részesedését. A magyar kormány eddig is támogatta és ezután is fogja a MOL-t a NISZ szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásában, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. A szlovák, a magyar és a szerb olajpiac integrált, összehangolt működése olyan jó helyzetbe hozhatja Közép-Európát az energiaellátás biztonsága szempontjából, mint amilyenben még soha nem volt, szögezte le Szijjártó Péter. A kormány azonnali hatállyal bezárja a Szőlő utcai javítóintézetet. A rendelet este megjelent a magyar közlönyben. Pintér Sándor belügyminiszter már alá is írta azt, amellyel itt megszűnik a javítóintézet működése. Este leállt a távfűtés Kazincbarcikán, így több mint 500 háztartásban nincs fűtése és melegvíz. A város polgármestere a Facebook oldalán közölte, hatalmas mennyiségű vizet vesztett a rendszert, ezért lassan indul vissza a fűtés. A radiátorok nem lesznek melegek kora délutánnál hamarabb, tette hozzá Szitka Péter. Végül az időjárásról. Az eddigiekhez hasonlóan az úzmarás köd, illetve a rétegfelhőzet kiterjedése csökken, sokfelé borult maradhat az ég, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt. A csúcsomérséklet -5-3 fok körül alakul délutánra. Híreinket hallották.
Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Pap Ildikó vagyok. Az egyik legégetőbb kérdésünk, amelyre nincsenek egyszerű válaszok, nem csak társadalmi felelősségünk, hanem emberségünk egyik legfontosabb próbája napjainkban, a gyermekvédelem. Hogyan válhat a figyelem és a gondoskodás valódi védőhálóvá a gyermekek számára? Hogyan tekint erre a témára egy ferences szerzetes? Kiderül a következő közel egy órában, amikor is a biztonságról, a bizalom helyreállításáról és a közösség erejéről beszélgetünk. Maradjanak velünk! Az ENSZ jelentése szerint a világon 1 milliárd gyermek áldozata valamilyen erőszaknak, ez lehet lelki, fizikai erőszak, szexuális visszaélés, akár fegyveres konfliktusok. Magyarországon az állami gyermekvédelem 1901-ben jelent meg a jogrendszerben. Ekkor a fő cél elsősorban az elhagyott gyermekek állami védelme, illetve a fogyatékos és krónikusan beteg gyermekek intézményi ellátásának biztosítása volt. Gyermekvédelemről fogunk a mai műsorunkban beszélgetni, és nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm itt rádiónk mikrofonjánál Dobszai Benedek ferences szerzetest, a Magyar Ferences Rendtartomány korábbi előjáróját, az Emberi Méltóság Stratégia szakmai vezetőjét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökkel megköszöntöm a hallgatókat!
Bence testvér, mi köze van az egyháznak a gyermekvédelemhez?
Nagyon sokrétű módon van köze, hiszen egyrészről maga is a gyermekvédelmi törvény szerint az jelzőrendszer része. Taxatíve benne van a gyermekvédelmi törvényben nevesítve az egyház is, mint a jelzőrendszer része. Nyilván ez több rétű dolog. Az egyik az, hogy a gyerekek megfordulnak az egyházi körökben úgy, mint hittanosok, iskolában járó gyerekek, más módon családokhoz tartozó gyerekek. Tehát van az a része, ahol egyszerűen egyházi személyekkel találkoznak gyerekek, és ez is a gyermekvédelemnek a része. De mint a jelzőrendszer részei, nagyon sokszor az is a feladatunk, hogy a saját intézményeinkben, saját köreinkben látott helyzeteket, ha kell, akkor jelezzük a megfelelő módon. Tehát például, hogyha egy gyermeket családjában bántalmaznak, és őt egy egyházi intézményben tárják föl, hogy ilyen hatás éri, akkor ugyanúgy jelzési kötelezettségünk van. És hát aztán nyilván itt van az igazságosságnak a kérdése, ami egyáltalán nem elvethető, vagy a szenvedőknek, vagy peremre szorult helyzetben lévő embereknek a kérdése, akik felé az egyháznak mindig kell, hogy legyen valamiféle segítségnyújtása. Tehát önmagában, mint állampolgárok és mint hívők is kell, hogy észrevegyük azt, hogyha egy gyerek szenved, és ezzel nekünk dolgunk van.
Szerintem a mai műsorban egy kicsit meredek kérdésekről is fogunk beszélni, és kezdem rögtön azzal, hogy nagyon sokáig a családon belüli erőszak által érintett nők és gyerekek teljesen magukra voltak hagyva. Hogy áll ez? Mennyire látod azt, hogy ma a társadalomban hogyan támogatják ezeket a nőket és gyermekeket, és az egyház ilyen helyzetben egyáltalán észreveszi-e, és hogyan tud segíteni?
Tudjuk, hogy minden ilyen bántalmazásnak az a problematika, hogy hihetetlen nagy a latencia. Tehát azt szokták mondani, hogy kb. 25 feltáratlan eset jut egy feltárt esetre. Ez ilyen ökölszabályszerű számítás, nyilván mi a latencia, azért nehéz számolni, de ebből is látszik, hogy nagy a baj. Nem csak egyházon belül, egyházon kívül, sok területén a társadalomnak nagy a probléma. Azt gondolom, hogy az a helyzet, amiben benne vagyunk, hogy azért egyre többet beszélünk erről, egyre több próbálkozás van, hogy ezzel legyen valami szinten egyházon kívül, egyházon belül, ez csak segíthet. Tehát mindenképp ez dolgunk. Nem gondolom azt, hogy egy ideális helyzetben lennénk, és az egyházban mindent észrevennénk. Már csak azért sem veszünk mindent észre, mert azt látjuk, hogy ha mélyebben belemegyünk akár az elkövetőknek a pszichológiai dinamikájába, akár az áldozatoknak a helyzetébe, itt önmagában olyan képességek vannak arra, hogy rejtve maradjanak helyzetek, hogy hazudik, aki azt mondja, hogy ő bármennyire jó rendszert épített, mindent felfedez. A kérdés inkább az, hogy egyrészt érzékenyebbeké válunk erre, egyre jobban kifinomultabbak vagyunk-e, van-e látásunk, van-e tudásunk, hogy mit kell látni, És még egy, hogyha valamit látunk, akkor merünk el lépni. Hiszen az, hogy látunk valamit és lépünk, ez még nem biztos, hogy összecsatlakozik egymáshoz, vagy összetartozik, hiszen sokan azért félre is néznek egy olyan helyzetben, ahol sejtik úgy azért zsigeregében, hogy itt nincsen minden rendben.
Van-e erre vonatkozóan egységes egyházi álláspont?
Én azt gondolom, hogy nincs olyan hívő ember, vagy akár egyházi személy, akinek, hogyha azt mondják, hogy egy gyereket bántanak, akkor egy félre lehet-e nézni, akkor azt mondja, hogy ó, persze. Ezt azt gondolom, hogy a szavak szintjén senki sem fogja ezt mondani. Egy következő kérdés, hogy valójában mi történik, és biztos, hogy nagyon nehéz egységesen bármit mondani, mert itt egyéni képességek, bátorság, kompetencia kérdések fölmerülnek. Tehát az, hogy sokban ez úgy merülhet föl, hogy jó, hát én látok valamit, de az én dolgom-e, vagy látok valamit, de elindulok, nem lesz még rosszabb a helyzet. Tehát csomó olyan félelem, dilemma följön ebben a kérdésben, ami ha akarjuk, ha nem hat ránk. Ez ugyanolyan dolog, mint hogyha valaki összeesik előttünk az utcán, tudjuk, hogy segíteni kell, de egy csomó vészjelzés is bekapcsol bennünk, hogy kell jól, értek-e hozzá, én dolgom, és stb. Ezek mind-mind megjelennek. Pont erről van szó, hogy ezért is kell erről a területről nagyon sokat beszélni, hogy ezeken a félelmeken, gátakon tovább lépjünk, és merjünk valamit csinálni. Szoktuk mondani, meg szoktuk azt a képet használni, hogy mikor dőlnek a dominók, akkor van egy olyan kéz, amit beteszünk a dominók közé, hogy ezt megállítsuk. Nekünk ez a dolgunk. És akkor nyilván itt egyházon belül még egy terület van, hogy keressük a jó arányérzéket, nem csak egyházon belül egyébként. Tehát, hogy amit látok, az olyan súlyú-e, hogy az tényleg baj, vagy ez a hát régen is elcsattant egy pofon, mégis mindenki fölnő. Ez a fajta aránykeresés is ott van mindig ezekben a helyzetekben.
Na, erre majd még visszatérünk. Az jutott eszembe menet közben, hogy rengeteg egyházi fenntartású és szerzetesi fenntartású intézményünk van, és ha már a gyermekvédelemről beszélgetünk, számomra a gyermekvédelem valahol nyilván a családban kezdődik minden, de hogy a családban a neveléssel, ha pedig oktatási intézményekről van szó, akkor valahol ott is meg kell, hogy jelenjen. De ott milyen szinten jelenik meg? Nem csak a jelzésre gondolok, hanem a nevelésbe ezt valahogyan bele lehet tenni.
El szoktam mondani, nagyon nagy problémának tartom, hogy mind a mai napig kerülnek ki úgy pedagógusok az egyetemről, főiskoláról, hogy nincsen gyermekvédelmi képzésük. Vannak most már olyan felsőoktatási intézmények, ahol ez megjelenik, de nem mindenhol. És nyilván elindultunk egy olyan korszakból, amikor egy tanár, amellett, hogy nyilván mindig pedagógusnak kellett lennie, de azért azt gondolom, hogy évtizedekkel ezelőtt sokkal inkább érezte magát tanítónak, mint gyermekvédelmi kihívásokkal találkozó embernek. Ma pedig bármelyik intézménybe bemegyünk, akár állami, akár egyházi intézménybe, azt látjuk, hogy arról számolnak be a kollégák, hogy azt látják, hogy egyre több az ügy, őnekik viszont nincs ilyen képzettségük. Ezért aztán azt látjuk, hogy vannak fenntartók, akik erre elkezdtek odafigyelni, több egyházmegyében is látunk erre jó gyakorlatokat, próbálkozásokat, vagy akár intézményi szinten jó gyakorlatokat. Pontosan azt, hogy készítsék fel a tanárokat arra, hogy nekik itt mit kell észrevenni, ha észrevesznek valamit, mit kell csinálni. És ugye ebben a történetben még az se könnyű, hogy ott van az iskola, de hogy itt is a kérdésben is felmerült, ott van a család. Látjuk azt, hogy bármennyire jó egy pedagógus, ő neki akkor van leginkább lehetősége valamit alakítani, hogyha meg tudja nyerni a családot arra, hogy együttműködjenek a gyerek érdekében. Most pont egy olyan családban, ahol esetleg például a családban történik egy abúzus, amit eleve próbál mindenki takarni, tudatosan vagy tudatalatt, akkor ez nagyon nehéz lesz megteremteni ezt a kapcsolatot. Most erre is fel kell készíteni a kollégákat, hogy hogyan tudunk egy olyan partnerséget létrehozni a szülőkkel, ami egy kicsit nyitogatja ezeket a helyzeteket, és valahogy a megoldás fele visz mindannyiunkat. Kérdés, hogy mind a két szülő így van-e vele. Hogy az egyik szülőfél nem ugyanúgy szenved egy olyan helyzetben, amiből teljesen meg van kötözve, mert ő maga is esetleg bántalmazott, és pontosan, amikor elindulunk, akkor az kell, hogy a bántalmazott felet segítsük abban, hogy ő megértse azt, hogy amit esetleg mi elindítunk a gyerekével kapcsolatban, az neki is segítség lesz. Nyilván nagyon nehéz mindig egy külső szereplőnek belépni egy családi dinamikába. Nem is kell egy pedagógusnak ezt megtenni, nem az ő dolga. De azt, hogy például ilyen helyzeteket föltárjunk, ahol lehet, hogy nekünk nem az a feladatunk, hogy mind a két szülőt megnyerjük, mert ez lehetetlen. Egyszerűen mondjuk, hogyha van egy bántalmazó fél, az nem is biztos, hogy belátja, hogy ő mit csinál pontosan. Tehát hiába nem tudjuk megnyerni, de hogy egyébként mégiscsak egy változást el tudunk indítani.
Nyilván a bántalmazó felet nem lehet megnyerni, a bántalmazott pedig tapasztalatból is mondom, hogy nagyon sokszor szégyelli, és sokszor évtizedek kellenek ahhoz, hogy fel tudja vállalni, és segítséget tudjon kérni.
Végtelenül fontos dolog az, ami itt előjött, ez a traumatizáltságnak a pszichológiája, ami azért egy nagyon lényeges dolog, mert én azt gondolom, hogy amikor nem lépünk bele egy bántalmazási helyzetbe, mi, akik külsősök vagyunk, akkor sokszor igazából azért van ez, mert nem értjük, hogy ott mi történik. És én azt vallom, hogy akár az egyházon belüli bántalmazások és azok eltussolása kérdésében is a legtöbbet az segíteni, hogyha a felelősök megértenének minél többet abból a háttérpszichológiából, ami a bántalmazás közben történik, akár magából a traumatizáltságból, abból, hogy egy áldozat miért szégyeli, ami vele történik, miért önhibáztató. Ezeket a folyamatokat kell megérteni ahhoz, hogy valami bennünk sokszor átbillenjen, és mellé tudjunk állni annak, aki önmaga képtelen magáért kiállni.
Sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni a képzésekre, jól értelek?
Abszolút, abszolút így van. Prevenciónak az egyik legfontosabb része, hogy képezzünk, meg egyébként némileg az intervenciónak is, tehát az ügykezelésnek is, ahol ugye például elmondjuk azt, hogy hol vannak rizikófaktorok egy személyiségben, akár az abban, hogy ő bántalmazóvá válik, akár az, hogy ő áldozattá válik könnyebben, hogy milyen jelekre érdemes odafigyelni. Azért vannak azok a helyzetek, amelyek nem durva bántalmazással kezdődnek, például a kortárs bántalmazások, hanem eszkalálódik, valahogy kialakul az a szisztéma, amiben az a bántalmazás történik. Az is tanítható, hogy ezeket hogyan lehet sokkal korábban megállítani. Azért például egy kortárs bántalmazásnál, mert azért mondjuk ki őszintén, hogy általában a bántalmazások egyharmada, a legdurvább bántalmazásoknak is az egyharmada az kortárs bántalmazás, akár itt a szexuális bántalmazásokra is értjük ezt, tehát kiskorú bántalmaz kiskorút, de hogy ezekben azért nem azt mondjuk, hogy teljesen sodródnunk kell. Lehet, hogy nem látja be az, aki később bántalmazóvá válik, hogy ő milyen vonaton ül, és az hova fog megérkezni, de egy külső ember lehet, hogy egyébként le tudja még szedni erről a vonatról, aminek a végén egy olyan eszkalálódott bántalmazási helyzet van, ami már borzalmas abban a formájában, de egyébként megakadályozható lett volna.
Na még ezekre, hogy milyen bántalmazások fordulhatnak elő, amit említettem is az elején, fizikai, lelki, ezekre majd még visszatérünk. Nagyjából egy évvel ezelőtt, vagy több mint egy évvel ezelőtt jött létre egy olyan szakmai műhely, amelyben különböző területek, egyházi képviselők, szerzetesek, meg hát természetesen jogi kérdésekben jártas szakemberek vesznek részt. Miről szól ez a műhely, és egy év alatt milyen lépcsőfokokat tettek annak érdekében, hogy foglalkoztatok ezzel a kérdéssel?
Ugye én eredetileg a emberi méltóság stratégiának vagyok a szakmai vezetője, ami már több mint 5-6 éve jött létre, és ennek útján lettem behívva ebbe az úgynevezett gyerekasztal munkacsoportba, aminek őszintén ki kell mondani, a fogadtatása nagyon vegyes volt, egyházi körben különösen, és én kezdettől fogva ezt úgy értelmeztem, és úgy fogtam föl, mint az a párbeszédkör, amelyben nagyon különböző helyről érkező emberek, egyházon belülről és kívülről érkező emberek, egy fontos ügy érdekében, a gyermekek védelme érdekében egyrészt párbeszédbe kezd, tehát valóban itt olyan háttérbeszélgetések vannak, olyan háttértalálkozók, ahol különböző területről érkező emberek egy asztalhoz ülnek, és beszélgetünk, ütköztetjük a véleményünket, próbáljuk meghallgatni a másikat. Ilyen találkozásból nagyon sok volt. Ezek nem voltak sajtónyilvánosak, de önmagában egyébként az látszik, hogy mégiscsak erjeszti a közeget abból a szempontból, hogy nagyon sok olyan személyes kapcsolódás alakult ki közben, hogy látom, hogy egy ilyen beszélgetésben, ahol 10-12-15 ember vesz részt, tényleg nem csak katolikus egyházból, nem is csak egyházi területről, de társegyházakból is például szoktak erre jönni. A végén telefonszámokat cserélnek, adott helyzetben kapcsolatok alakulnak ki, ami egy akut helyzetben aztán tud segíteni. Nagyon egyértelmű célja volt ennek a munkacsoportnak, hogy azt a folyamatot is úgy elősegítse, hogy előbb-utóbb a katolikus egyház eljusson Magyarországon oda, hogy egy nagy levegőt vegyünk, és egyfajta egységes rátekintés legyen az elmúlt évtizedeknek a helyzetére. Ahol minket nem az érdekel elsősorban, hogy hány bántalmazás történt, ez is valamennyire föltárható, biztos, hogy nem teljes egészében, valamit elmond annak a súlyáról, de leginkább az a fontos, hogy azokat a folyamatokat, sajátosságokat tárjuk föl, ami oda vezetett, hogy bántalmazások megtörténhettek, hogy bántalmazásokat esetleg rosszul kezeltek, de ugyanígy tárjunk fel olyan helyzeteket, ahol jól kezeltek, ahol jól reagáltak. Egy szóval, hogy valahogy a múltat föltárva, illetve a jelent föltárva a jövőbe tekintsünk, és az egyházat még biztonságosabb helyét tegyük. Nyilván mindeközben az is látszik, hogy ebbe a körbe olyanokat is behívtunk, akik akár áldozat érintett, akár a sajtóból jön és a sajtónak a sajátosságait hozzad, de az is látszik, hogy ebből ők is profitálnak. Tehát nem csak az van, hogy ők behozzák a maguk igényét, hogy mondjuk a sajtó, hogy egy áldozat mit igényel, hanem ő is sokkal több mindent megért a belső működésmódból. Nyilván két nagyon fontos dolog, ami az évben történt. Kiadtunk egy tanulmánykötetet, ez egy fordítási kötet, ami olyan tanulmányokat tartalmaz, ami ennek az egész kérdéskörnek a teológiában való lecsapódását hozza, és egy olyan konferenciát szerveztünk, ahol a nemzetközi tapasztalatokat próbáltuk bemutatni. Ez a munkacsoport nem vállalhatja föl azt, hogy mondjuk ő maga hozzon létre egy ilyen országjelentést, hiszen semmilyen jogosultsága nincsen hozzá, semmilyen erőforrása nincsen, facilitálni tudjuk ezt, illetve amit meg tudunk tenni, hogy azokat az előtanulmányokat bemutatjuk, vagy elvégezzük, ami, hogyha megszületik, megérik Magyarországon a helyzet arra, hogy meglépje ezt valaki, én azt gondolom, hogy ez vagy a püspöki kar szintjéről indulhat, vagy az állam szintjéről, jobban örülnék az elsőnek, szerintem az egyház is jobban jönnek ki belőle, akkor viszont már tudunk nyúlni olyan módszertanokhoz, tapasztalatokhoz, akár félresiklott helyzetekhez, ami segíthet minket abban, hogy mi jól csináljuk, hogyha egy ilyen rátekintést szeretnénk elvégezni.
Kulcs szó módszertan. Van ennek módszertana, hogy kell egy ilyen ügyet kezelni, hogyha ez felszínre kerül, még mielőtt bizonyítást nyerne?
Önmagában, hogy egy konkrét ügy van, ott is fontos, hogy legyen módszertanunk, és nem azt mondom, hogy egyetlen üdvözítő módszertan van, de az, hogy valami szakmaiságunk legyen, az biztos, illetve hát azért vannak kritériumok, amiknek meg kell felelni. Ugye önmagában, ha elindul egy ügy, akkor az elején vizsgálni kell, hogy milyen szintű, kitérint egyházi személyt, nem egyházi személyt, ha nem egyházi személyt, egyházon belül egyházi intézményben történt, vagy nem. Mi az, amit a civil hatóságok előtt kell tenni, mi az, amit az egyházi hatóságok előtt kell tenni, és nyilván mindig fölmerül az a nagy kérdés, hogy az egész történetet hogyan validáljuk, hogyan bizonyítjuk azt, ami történt, egyáltalán kinek van egy bizonyítási lehetősége és kötelezettsége. Most erre azért már vannak módszertanok, pont az elmúlt pár évnek egy nagyon komoly fejlődése, hogy ezekből a nagyon sok háttérbeszélgetésből, amikről itt beszéltem, meg amik a képzéseinken, meg mások képzésein születnek, és nagyon sok beszélgetésből kezd kikristályosodni, hogy tényleg például, ha bejön egy ügy, akkor ahhoz hogyan álljunk hozzá, mitől tartsunk igaznak valamit, vagy nem igaznak valamit, vagy mitől mondjuk azt, hogy tudjuk bizonyítani, vagy nem. Ha most 3 évvel ezelőtt beszélgetnénk, akkor sokkal soványabb dolgokat tudnék mondani, mint most, amikor már azt tudom mondani, hogy van a tartsainkban 3-4 olyan elég konkrét módszertan, ami például azt segíti, hogy egy ügyet tudunk-e bizonyítani, vagy nem. Na most ez, ami az egy konkrét ügy. Most a módszertanon azt is értem, hogyha viszont egy nagy országjelentésnek állnánk neki, tehát mondjuk azt szeretnénk megnézni, mondjuk 1989 óta milyen ügyek kerültek elő mondjuk az egyházi körben, amelyek bántalmazási ügyek, erre is lehet módszertant keresni. Van, ahol kérdőíveztek, mély interjúztak, máshol csak archívumokat néztek, volt, ahol aztán szűkebb körből indultak, és úgynevezett extrapolálták az eredményt, tehát így kiterjesztették ilyen számítás alapján. Ennek mindeniknek lehet előnye is, hatalmas nagy hátránya. Módszertan része az, hogy mondjuk hogyan ne számoljunk be kétszer egy ügyet, hogyha mondjuk az egy rendnél is, egy egyházmegyénél is bejelentésre került, akkor azt ne számoljuk kettőnek, hanem egynek. Egy csomó ilyen apró dolog fölmerül, és hát nyilván azt a kérdést is fel kell tenni, mi a cél? Mit szeretnénk egy ilyen felméréssel? Most mondtam, hogy alapvetően egy ilyen jellegű felmérést, ha országos, akkor a püspöki kar, hogy az állam tud indítani, van olyan ország, ahol az állam indította, mint például Ausztráliában, és nem csak a katolikus egyházra vonatkozólag, van, ahol az egyház, Németország inkább ilyen, de hogy egyébként részterületre is lehet, mint például az írek a egyházi gyermekvédelmi rendszerre csinálták meg, vagy Magyarországon ugye, akik belemertek legalább részterületen ilyenbe kezdeni, azok a piaristák, akik ugye az archívumukat föltárva készítettek egy a jelentést, amelynek tudom, hogy mi van benne, mert én magam is része voltam a bizottságnak, amely végezte, és a végén több tucat javaslatot fogalmaztunk meg a mára vonatkozólag ezekből a régi ügyekből. Szóval, hogy ezeket mind-mind érdemes átgondolni, és utána ez alapján neki indulni a nagy feladatnak.
Thank you.
Dobszai Benedek ferences szerzetes, a Magyar Rendtartomány korábbi előjárója, az Emberi Méltóság Stratégia szakmai vezetője a vendégünk, témánk pedig a gyermekvédelem.
Többször elhangzott itt, hogy egyházon belüli visszaélések. Nagyon sok támadás éri az utóbbi években, lehet, hogy évtizedben is az egyházat, és egyre több. Van rálátásod erre, hogy valóban megnőtt az egyházon belüli zaklatásoknak, vagy valamilyen visszaéléseknek a száma, vagy párhuzamosan ezzel a kérdéssel megjelenik bennem, és ezért is mondtam, hogy összetett a kérdés, hogy addig, amíg mondjuk a mi gyerekkorunkban oda tudtam futni a férfi tanárhoz, a női tanárhoz, és kaptam egy nagy ölelést, vagy egy arcsimogatást, vagy egy hátbaveregetést, hogy valamit jól csináltam, ma egy nagyon komoly fal alakult ki a pedagógusok és a gyerekek között, mert hogy nem ölelheted meg, egy csomó olyan pozitív gesztus is van, mind a mellett, hogy nyilván a fenyítő eszközök jogosan kikerültek a pedagógiai módszertanból, eszköztárból, de hogy ezzel együtt nagyon sok pozitív visszacsatolást elősegítő, akár ilyen fizikai kontaktus is kikerült, és már ezeket nem alkalmazzák a pedagógusok. Összefügg-e a kettő, hogy néha félreértenek olyan jeleket diákok vagy szülők, vagy pedig megnőtt valóban az egyházon belüli visszaéléseknek, zaklatásoknak is a száma?
Ez egy nagyon összetett kérdés, és ezért meg fogok darabjaiban válaszolni rá. Remélem nem marad ki semmi, hogyha igen, akkor a részsel érdemes majd kérdezni. Az első az, hogy több ilyen ügy van, vagy kevesebb ügy van. Meg hogy ennek mi az aránya mondjuk más szervezetekhez képest. Erre ugye az első, amit el kell mondani, hogy az egyházban legalább vannak számaink. Tehát azért marha nehéz, már bocsánat, így fogalmazok, arról beszélni, hogy hol van több, vannak olyan országok, ahol több területen megnézték, és azért az kimondható, hogy szemmel látható, hogy az egyházban vannak ügyek, de hogy azt kell mondani, hogy azért nagyon nehéz föltárni, hogy ezeknek az aránya mi másokhoz képest, mert máshonnan viszont azért nincsenek ennyire komolyan föltárt területek, ügyek, stb. Főleg itt Magyarországon. Tehát, hogy még azt nagyjából az egyházból tessék-lássék vannak számaink, de mondjuk, hogy a közoktatásból, vagy a gyerekvédelemből, a klasszikus gyerekvédelmi rendszerből mennyi van, hát nagyon kevés számításunk van, pláne nyilvánosan erről. Az biztosan kimondható, hogy nagyságrendileg az egyházban nem több, mint a más hasonló szervezetekben, ahol ilyen bizalmi viszonyok létre tudnak jönni, hiszen itt alapvetően ez egy nagyon fontos és kulcskérdés, hogy a bizalmi viszonyok, amelyek egyébként jók, hogy vannak, azokban tud mégiscsak néha megjelenni, vagy egyszer-egyszer megjelenni a határátlépés, ami viszont elfogadhatatlan. Tehát ugye azért általában a bántalmazásoknál ez fontos kimondani, hogy nem egy teljesen ismeretlen ember kiugrik a bokorból és tesz valamit, hanem egy bizalmi viszonyban történik általában a többségében a határátlépés. Most a második az, amit mindenképp ide teszek, hogy azért bántalmazás és bántalmazás között tegyünk különbséget. Tehát ugye ma egyre érzékenyebbek vagyunk, egyre alacsonyabb az inger küszöbünk ezen a területen, akár testi kontaktus terén, más területen. Ez nem is biztos, hogy baj, nyilván itt keresünk aránykeresés, vagy ilyen jó határkeresés van, stb. Ez megint egy olyan dolog, amiről szerintem kell, hogy beszélgessünk. Aztán egy következő terület, hogy igen, valóban megjelenik egy ilyen páni félelem, nem csak egyháziakban, hanem pedagógusokban, különösen óvodában és alsótagozatban, ahol ugye mindig is a testi kontaktusnak jobban szerepe volt, vagy testnevelőkben, ahol ugye mondjuk akár szakmai előírás, hogy neki mondjuk egy szertorna gyakorlatnál igenis kötelessége segíteni. De hogy ezt kiteheti, hogy teheti, mint teszi. Most azt gondolom, hogy erről beszélgetni kell. És én egyébként el szoktam mondani azt, hogyha eljutunk egy olyan steril környezetbe, ahol egy pedagógusnak semmiféle lehetősége nincsen, soha semmilyen közmegegyezéses, transzparens, tehát mindenki által felkérdezhető kontaktust megtenni, ezt úgy hívják, hogy elhanyagolásos veszélyeztetés, hogy igen. Tehát, hogy át lehet esni a ló túlsó oldalára. Én ezért azt szoktam mondani minden képzésünkön, hogy erről nagyon sokat kell beszélni. Beszélgetni kell a gyerekekkel, beszélgetni kell a szülőkkel, igenis mondjuk egy bejövő osztály esetében, egy első szülői értekezleten el lehet kezdeni erről beszélni, hogy nálunk, mit tudom én, a mi intézményünkben alapvetően nagyon figyelünk arra, hogy az első és legfontosabb, hogy egy gyerek hogyan él meg valamit, tehát hogy valóban, hogyha azt látom, hogy egy gyerek nem szereti, hogyha, mit tudom én, veregeti a vállát a tanár, akkor ezt vegye komolyan, ne csinálja. De hogy igenis, még akár ilyen dolgoknak is lehet helye, de erről legyen valamiféle közös gondolatunk, megegyezésünk, és mindig legyen transzparens. Hiszen azért szerintem nagyon sokan érzik azt, hogy X tanító vagy tanítónő, bár megsimogatja a buksiját a gyereknek, soha nem fogják bántalmazónak tartani, a másikat meg igen. Vajon miért? Ezekről kell gondolkodni, és hogy igenis, erről egy intézmény gondolkodhat, hogy nálunk ez hogy van. És még egy, hogy lehessen jelezni. És ami nagyon érdekes, ezt szeretném behozni, mert ma nagyon végletesen gondolkodunk erről. Ne nyúljunk senkihez egyik oldal, vagy súlyos bántalmazás másik oldal. Hát azért a kettő között azért van más. És például még olyan is, ami teljesen helyes magatartás, és olyan is, ami még nem bántalmazás, de nem helyes magatartás. Tehát ezt most pont egy római konferencián voltam, és ott mondták, hogy egyre inkább jó lenne erről beszélni, hogy más a bántalmazás vagy abúzus, amikor ténylegesen az van, hogy itt bizonyos szempontból a maga hasznára akarja kihasználni egy felnőtt a helyzetet, vagy tényleg agresszív, és nem tud az agresszivitással, dühével mit kezdeni, ezt válasszuk el attól, hogy van egy olyan magatartás, ami nem helyes, tehát hogy mondjuk akár egy etikai vétségnek tekinthető, de nem bántalmazás még. De
tudnál erre példát mondani?
Ez egy egészen konkrét példa, hogy van egy olyan gyermekvédelmi, egyébként gyermekvédelemben dolgozó szakember, akit egyébként szeretnek a gyerekek, alapvetően jó szakembernek tartják, megbíznak benne, de mondjuk mindenkit nyuszikámozik, hogy nyuszikáim így vagy úgy. És mondjuk tinédzser lányok jelzik azt, hogy ők nagyon szeretik az XY-t, de ők szeretnék, hogy ennél egy tiszteletteljesebb helyzet lenne. Na most, hogyha ő neki szól a vezetője, hogy ne nyuszikázzad őket, hanem mit tudom én, valami ne ilyen bizalmaskodó kifejezést használj, és ezen változtat, akkor azt lehet mondani, hogy ő nem volt abuzív, nem volt jó a magatartása, de változtatott rajta. Ha ő ezután is nyuszikázik, meg közeledik, akkor meg abuzív. Mert hogy ma egy ilyen helyzetben lehet, hogyha csak ez kerül ki a sajtóba, hogy a XY nyuszikázta a gyerekeket, ott mindenki azt gondolja, hogy már meg is erőszakolta őket, holott nem. Tehát, hogy szerintem ezeket a distinkciókat nagyon meg kell tenni, és mondom, nagyon-nagyon végletesen gondolkodik a társadalom. Nyilván ez, ami a médiát is mondjuk segíti abban, hogy jobban eladjon egy lapot, ha ilyen nagyon sztereotíp módon akarok gondolkodni a médiáról, azt is cizelláltabban kell. De hogy ezért is szerintem erről sokat kell beszélgetni, hogy azért tudjunk jobban így disztingválni így a magatartás helyzetek föltárásakor.
Más a társadalomnak az inger küszöbe?
Egészen biztos, hogy más. De ez is olyan nagyon érdekes és konfúz vagy zavart, hogy olyan dolgok fölött tudunk elmenni évekig, évtizedekig, ami rombol és borzalmas, és most elég csak arra gondolni, hogy miket engedünk meg a közbeszédünkben, meg az egymással való beszédünkben, és közben meg bizonyos helyzetekben meg úgy ugrunk rá helyzetekre vagy személyekre, ami meg teljesen irracionális. Vagy éppen racionális, vagy van alapja, de mégiscsak túlzó.
Megemlítettem a beszélgetés elején, hogy ugye a világon nagyjából 1 milliárd gyermek áldozata valamilyen erőszaknak, és itt különbséget kell tenni, hogy ez lelki, fizikai, szexuális visszaélés, vagy akár most mondhatnánk az internetes zaklatást, mert annak is a virágkorát éljük gyakorlatilag. Véleményed szerint kell, lehet különbséget tenni, akár súlyossági fok között, vagy bármilyen jellegű zaklatást, erőszakot, azt ugyanolyan súllyal kell kezelni, és az áldozatoknak ugyanaz a bánásmód jár?
Bizonyos szempontból nem a bántalmazás típusa felől közelíteném meg, hanem az áldozat felől. Tehát, hogy látunk olyat, aki egy erősebb személyiség, és hozzá egy durvább bántalmazás is máshogy érkezik meg, míg egy másik személy, nincs ilyen reziliencia, hogy ezt a szakszót használjam, és egy sokkal kisebb verbális, akár akaratlan dologra is összeomlik. Tehát az egyik, amit mindig el szoktunk mondani, az áldozat az első, tehát az a kérdés, hogy ő neki hol van ez, ő hozzá hogyan érkezik meg az, ami megérkezik. És persze, hát itt azért lehet ilyenekről beszélni, most nem kell túlérzékenykedni neki sem meg, de hát azért mégiscsak az meg az ő valósága, ami mögött egy csomó minden lehet, az ő neveltetése, a helyzet, amiből jött, a személyisége, az, hogy máshol is bántják, és most itt is érte őt valami. Tehát én nagyon innen közelíteném meg. Azért nagyon elkülöníteném azt a helyzetet is, amikor egy egyszeri bántalmazás, vagy egy tartós, folyamatos, traumatizáló helyzet van, és akkor itt is az, hogy lehet, hogy valakit egyszer, mit tudom én, valaki egyszer lehúzott neki egy pofont, nem kellett volna, nem ismerjük el, hogy ez jó volt, de azért ez lehet, hogy teljesen más, mint az, hogy él mondjuk valaki egy diszfunkcionális családban, ahol rendszeresen van egy alkoholista szülő, és az nem veri meg egyszer se, de olyan lelki terrorban tartja azt a gyereket, vagy akár házastársat, vagy másik szemét, ami hosszú távon öl. Tehát, hogy ez is egy következő. És akkor nyilván ezek is egy fontos kérdések, hogy például ez is egy nagyon, azt látjuk, hogy nagyon nem mindegy, hogy olyan bántalmazás ére valakit, ami egy körülhatárol dolog, tehát értem alatt, hogy mit tudom én, akár a legdurvábbaknál is mondjuk egy szexuális erőszak történik, de hogy az, annak van egy konkrét időpontja. Vagy egy olyan helyzetbe kerül, amit ő soha többet nem tud kontrollálni, róla az internetre kikerül valami, amit soha az életben onnantól kezdve nem tud kezelni, hogy az eltűnik-e vagy nem. Ez utóbbinál azt mondják, hogy a traumatizáltság sokszor erősebb, mint akár egy egyszeri súlyos például a szexuális cselekménynél. Tehát ez sem mindegy. És nyilván azért azt mondjuk, hogy alapvetően a súlyos fizikai bántalmazás, a szexualitással kapcsolatos bántalmazás és a súlyos lelki nyomasztás, ez a három biztos, hogy kitűnik. Most egyébként nyilván veszélyeztetésnek tartjuk az elhanyagolást is, ami talán még nehezebben behatárolható, hogy mondjuk mit tekintünk oktatási elhanyagolásnak, az, hogy valaki rendszeresen nem tud iskolába menni, mert egy olyan, mit tudom én, vigyázni kell a kis testvére rendszeresen, mondjuk hetedikes korától kezdve, mert a szülők sehol nincsenek. Vagy az, hogy ő egyébként jár iskolába, stb. Egy jól szituált családból, de mondjuk a szülő nem hajlandó elvinni pszichológiai fejlesztésre a gyerekét, mert ő azt mondja, hogy a gyereke nem hülye. Mind a kettő elhanyagolás egyébként. Vagy mind a kettő az lehet. Tehát nagyon nehéz megtalálni, hogy hol van a határ, vagy itt szoktuk ugye előhozni azt, hogy lehet, hogy az a gyerek, akinek nem tudnak mindent megadni a szülei, lehet, hogy valaki ezt onnan tekinti, hogy elhanyagolók a szülők, más meg onnan, hogy egyébként meg lehet, hogy meghallgatják rendszeresen, szerető családban van, lehet, hogy nem tud minden osztálykirándulásra eljutni, de egyébként lehet, hogy a végén egy reziliensebb és egészségesebb gyerek lesz a végén, mint az, akinek mindent megadtak fizikai téren. Szóval hogy ez is egy nehéz, de hogy az elhanyagolást még mindenképp ide kell tenni, csak itt azt akartam érzékeltetni, hogy még nehezebb belőni, hogy például mikortól van jelzési kötelezettség. Hiszen ott is van olyan, ahol jelzési kötelezettség születhet, például, hogyha oktatási, étkeztetési, lakhatási elhanyagolás van, ezek mind jelzőrendszerben kötelező jelzést kívánhatnak maguk után.
Dobszai Benedek ferences szerzetes, az Emberi Méltóság Stratégia szakmai vezetője a beszélgető társam. Megemlítetted már néhány perccel ezelőtt azt a tanulmánykötetet, amit én nem tudtam pontosan, hogy ahogy mondtad, ez egy fordítás, tehát ez nem a magyarországi helyzetet tükröz, hanem a szerte a nagyvilágból feltárt eseteket fordított le ez a szakmai tím, a bizalommal visszaélve a címe ennek a tanulmánykötetnek.
Igen, ezt egy nagyon konkrét céllal jelentettük meg ezt a könyvet, hiszen azért bántalmazásról már nagyon sokféle könyv megjelent magyarul is, cikkek is most már elég szép számban vannak, van még terület, ami föltárandó, meg lehetne itt kutatni bőven. Konkrétan ez a kötet, ez arra jött létre, hogy a nagyvilágból olyan tanulmányokat fordítsunk le, ami azt a sajátos kérdést vizsgálja, hogy maga ez a helyzet, hogy bántalmazások történtek az egyházban, ez hogyan tett föl kérdéseket a teológia és a pasztorális oldalra. Tehát például nyilván az, hogy az egyházban ilyenek megtörténhettek, hogy úgy kezeltek helyzeteket, ahogy, ez föltett olyan kérdéseket, hogy egyébként mit gondolunk a papságról, ki a pap ma, mit gondolunk az egyházról, az egyház szervezetéről, egyházfegyelmi kérdésekről, erkölcstani kérdésekről, áldozatvállalásról, engedelmességről, olyan dolgokról, amelyek egyébként alapértékei az evangéliumnak és a katolikus tanításnak, de vissza lehet velük élni.
Megkérdőjeleződtek ezek az alapértékek?
Azt gondolom, hogy van, ahol igen. Tehát konkrétan ugye azt látjuk, hogy az engedelmesség, például az engedelmesség fogadalma, ami a szerzetességben egy nagyon fontos alapérték, Ezt lehet jól megélni. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy kimondjuk, hogy ez nem törölhető el, mint érték. De azt is látjuk, hogy vissza lehet vele élni. Azt is látjuk, hogy lehet olyan dolgokban engedelmességet kívánni, amiben egy elöljárónak vagy egy közösségnek nincsen joga engedelmességet elvárni. És hogy nyilván ugyanakkor ez egy kicsit el is bizonytalanít akár előjárókat, hogy akkor mit kérhet, mit nem, ezért is kell erről beszélni. Sőt, esetleg előhozhat olyan helyzeteket is, ahol egy olyan személy, akinek mondjuk engedelmességi fogadalma van, ő élhet vissza azzal, hogy őtől ne követeljenek meg valamit. Én tudok olyanról, ahol konkrétan fölháborodott szerzetes azért, hogy mit tudom én, kiküldtek neki egy kérdőívet, amiben voltak ilyen kicsit személyesebb kérdések, de egyébként a rendi közösség közös jövőjéről szólt, és akkor itt például fölzaklatta az, hogy őtől milyen jogon kérdeznek ilyeneket. Nos, hát itt az a kérdés, hogy ő ennek a családnak a tagjaként értelmezi a magát. A belső identitása oda köti ahhoz a közösséghez, vagy már réges-rég máshol van, és így csapódik le ugyanakkor, hogy neki támad az előjárójának, hogy őt ne kérdezzenek. Tehát, hogy ezekről a dolgokról bizony kell beszélni, vagy milyen áldozatot várhatunk el egymástól az egyházban. Mi az a pont, amikor azt mondhatom, hogy mit tudom, én nem fogadok el egy dispozíciót, mert mit tudom, rámegy az egészségem, és tőlem ilyet nem várhatnak. És akkor tényleg lehet az, amikor ezt ki kell mondani, hogy lehet olyan helyzet, hogy mondhatok nemet, és lehet olyan helyzet, amikor igazából a kényelmem van ott, csak szépen beburkolom ilyen pszichológiai dologba, hogy az abúzussal való visszaélése csomagoló papírjába, hogy őtől ilyet nem kérhetnek.
Ez a legszélsőségesebb helyzet, amit így megemlítettél, vagy talán nem a leg, de hogy elég szélsőséges helyzet. Nehéz az arányokat megtalálni, de gyakorlatilag az egyik oldalról azt érzem, hogy eszköztelenné válnak akár előjárók meg vezetők, másik oldalról egyre nagyobb teret nyit talán azok előtt, akik ebbe bele tudnak kapaszkodni, pont az általad említett akár lustaság vagy kényelem bármi miatt. Hogy lehet ebben a kérdésben az arányokat, a helyes arányokat megtalálni, meg az egyensúlyt?
Nyilván a általánosságban nehézre bármit mondani, de ez felveti persze az individualizmusnak a kérdését versus a közösségnek a kérdését. Ugye ebben is azért érzünk mindig egy mozgást az egyházon belül is, hogy mikor melyiket tekintjük fontosabbnak vagy lényegesebbnek, és hát valami egyensúlykeresés van végül is ebben a kettőben. De például nagyon fontos, hát ugye ezzel kapcsolatban is ugye megjelent egy könyv az elmúlt évben, ugye a Dismas de Lassusnak a Visszaélés és Árulás című könyve. Alcíme alapján azt gondolnánk, hogy ez csak szerzetesekről vagy szerzetesi közösségekről szól, de nem, ez minden keresztény közösségről szóló könyv. Pontosan ezeket az alapértékeket vizsgálja, mint engedelmesség, alázat, lelkivezetés, áldozathozatal, hogy ezekben mi a keresztény hagyomány, mi az, amihez ragaszkodni kéne, és mi a visszaélés. És nagyon fontos, hogy például ez a könyv nagyon sokszor megemlíti, hogy mennyire fontos, hogy legyenek közös szabályaink, amire emberek fogadalmat tesznek, amire ígéretet tesznek. És azt lehet mondani, hogy ha te 20 éve erre tettél ígéretet, és ehhez hűséges akarsz maradni, akkor ez téged is köt. Meg az előjárót is köti abban, hogy ennyit kérhet, és nem többet. Tehát például nagyon sokszor azt látjuk, hogy ott válik el, hogy többet kér-e az előjáró, mint amire az illető fogadalmat tett. Na de bocsánat, egy házasság is bizonyos szempontból erről szól, hogy én nem mondhatom 15 év múlva, amikor föl kell kelni és elvinni a gyereket az óvodába, hogy nincsen kedvem, és ne legyél abuzív kedves házastárs, hogy most engem fölébresztettél, mert 15 éve kimondtam valamit, ígéretet tettem valamire, ami most fog megvalósulni ebben a helyzetben, hogy én reggel 6-kor fölkelek. És persze, ugyanakkor meg lehetnek ott is olyan helyzetek, ahol meg tudjuk, hogy egy házasságban is lehetnek olyan helyzetek, ahol meg azt mondjuk meg, hogy visszaélnek azzal, amit én ígéretemet tettem abban a házasságban. Szóval ezek nagyon fontos területek, de hogy kell ez az egyensúlykeresés, meg ez az aktuálisan ebben a helyzetben mi az igazság, ezt szerintem igenis keresni kell.
Még egy fontos terület, amire úgy érzem, hogy érdemes kitérni, az az, hogy ha arról beszélünk, hogy áldozat, elkövető, ha akár szexuális erőszakról, bármilyen visszaélésről beszélünk, hajlamos még mindig a társadalom nagy része azt mondani, hogy zömében vagy teljes egészében a nőket éri ilyen jellegű zaklatás vagy erőszak. Vagy ha gyermekvédelemről beszélünk, akkor hogy általában a lányokat. Igaz ez a megállapítás?
Azt látjuk, hogy nagyjából itt az európai térfélen egészen egyértelműen nagyjából 4 lányból egyet ér valamiféle komolyabb szexuális fizikai abúzus 18 éves koráig, és 6 fiúból egyet. Tehát, hogy mind a kettő magas százalék, ugye egyik az ilyen 25, a másik ugye meg szintén páros számú százalékban. És akkor ki lehet számolni, hogyha bemegyek egy osztályterembe, egy 30-es osztályból, ott hány olyan gyerek van, aki valamit megélt az életében. Magyarul, hogy ér mindenkit. Valóban a társadalomban azt látjuk, hogy a lányok picivel többen vannak. Érdekes módon az egyházban férfi többlet van, egy fiú többlet van, tehát ott, itt meg az a tapasztalat, és ez is érdekes, hogy több fiú áldozat van, mint lány. Bár egyébként azt is látjuk, hogy a lengyeleknek van erről tapasztalata, hogy itt is kezd átbillenni az arány fele-felébe nagyjából, fiú-lány arány. Ha azt nézzük, hogy az áldozatok hány százaléka fiú és hány százaléka lány az egyházon belül bántalmazottak esetében, akkor azt látjuk, hogy ellentétben a társadalommal az egyházban több a fiú áldozat, mint a lány áldozat. Ez érdekes. Ennek nyilván lehet egy olyan oka a múltban, hogy valószínűleg egyszerűen több kontakt kapcsolat volt egyházi személyek és fiúk között. Föl kéne megtenni valószínűleg egy sor kérdést, hogy ennek mi az oka, de azt is látjuk, hogy bizonyos országokban ez az arány most kezd fele-felére billenni. Na most nyilván azért az is kérdés, hogy milyen típusú bántalmazásról van szó, mert azért azt is látjuk, hogy a szexualitásnál ott a lány áldozata több, a fizikainál egyébként valószínűleg már a fiú. Tehát, hogy ez is érdekes, és akkor nyilván az elkövetőket is érdemes megnézni. Például teljesen egyértelmű, hogy a szexuális tartalmú elkövetések többségében az elkövetők férfiak, de mondjuk például bizonyos ilyen lelkinyomasztás meg egyebekben, ott meg ez az arány már nem ennyire egyértelmű. Szóval itt is nyilván van ilyen bántalmazás specificitása annak, hogy az elkövetők és az áldozatok hogyan arányulnak egymáshoz.
Lehet, hogy hallgatóink közül is többen megfogalmazták ezt a kérdést, amiben nem itt van, hogy miért fontos vajon ennyire, akár egy ferences szerzetesnek, de bárkinek szerzetesként, hogy ennek az ügynek valamilyen szinten, nem is azt mondom, hogy az élharcosa legyen, de hogy ennyire beleálljon ebbe a történetbe, és küzdjön azért, hogy minél inkább segítse az áldozatokat.
Hát több rétű válaszom van rá, egyrészt azért mezzebb bíztak meg. Valahogy engedelmesség, és akkor az ember megcsinálja a munkáját. Tényleg én nem magamtól lettem gyerekvédelmi szakember, ha már egyáltalán annak nevezhetem magamat, hanem nyilván voltam előjáró, találkoztam esetekkel, láttuk azt a szerzetesi körben, hogy ezzel felesleges külön-külön foglalkozni a szerzetesi közösségnek, hanem érdemes együtt valamit csinálni, mert sokkal könnyebb, akár mondjuk egy bejelentő oldalt, nem kell minden rendnek külön megcsinálni, legyen közös. És aztán tulajdonképpen, mivel általában én voltam a tűzhöz legközelebb, ezért valahogy mindig rajtam maradt, mint szamáron a fül, ahogy szoktuk mondani, de nyilván fontosnak is tartom. És akkor nyilván az egyik oldal az, hogy hát ahogy szoktuk mondani, hogy azért ma ilyen bántalmazási pandémia van, tehát itt az előző számokból is látszik, hogy azért nagyon-nagyon keresztül hatja a társadalmat a bántalmazásnak a jelenléte. Ugyanakkor van bennünk egy aránykeresés, és nyilván a botrányok is, azt látjuk, hogy az egyház nagyon sokat vesztett a hitelességén, abban, hogy botrányok voltak, és nagyon sokat nyert a hitelességben, hogyha elkezdte kezelni. Most nem ezért kell csinálni elsősorban, de hát ez is egy hatása. Lehet azt is kimondani, hogy ha folyamatosan arról beszélünk, hogy az egyháznak a peremre szorultakkal kell foglalkoznia, hát ma, ha valaki peremre szorult, az egy áldozat. Aki küzd saját magával, küzd a szégyennel, küzd az ellenfogadással, küzd az életével. Egyszerűen az irgalmasság egy cselekedete is az, hogy ma, ha itt található nagyon sok szenvedő ember, akkor itt kell valamit tenni. Ezek mind-mind egy összeadódnak. Most nyilván ez nehéz, hogy persze sokszor ugye úgy gondolkodunk erről az egész területről, egyrészt, hogy gyerekvédelem. Én nem szeretem ezt azért, mert szerintem nem csak a gyerekekről van itt szó, hanem általában mi ezért szoktunk egyrészt emberi méltóságról beszélni, meg biztonságos működés megteremtéséről, mert egyébként egy pedagógus kollégát is meg kell védeni mondjuk egy agresszív gyerektől. Mert mondjuk van olyan gyerekvédelmi ügyünk, ahol azért kellett jelzést tenni, mert a gyerek verte a szülőjét, és a szülő nem bírt sohasem jelzést tenni maga, hogy itt baj van. És őt kellett megvédeni. Mert hogy egy egyházi intézményben is lehet olyan rendszert kiépíteni, ami élhetetlen, ami tönkretesz embereket, ahol kollegiális viszonyokban intrikák vannak. Tehát ezek épp úgy beletartóztatnak ebbe a területbe. És hát intézményfenntartók vagyunk, tehát ezzel foglalkozni kell. Úgyhogy ezek így együtt hozzák, és akkor még egy, hogy persze most itt nagyon sokszor így foglalkozunk fel, hogy ez egy ilyen külön terület, hát az lenne a szerencsés, hogy ez valahogy áthatná az egésznek a kultúráját, és nem egy ilyen külön terület lenne, hanem valahogy úgy minden szolgálatunknak lenne egy ilyen része, hogy azért ezt megpróbáljuk úgy csinálni, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát közben.
Zárszónak is nagyon jó lenne, de egy utolsó kérdésem van, hogy véleményed szerint ma mire kell a legnagyobb fókuszt helyezni ezen a területen?
Ugye két dolgot szoktunk mondani minden képzésükön, hogy mer látni és mer szólni. Tehát az egyik az, hogy merjük észrevenni azt, hogyha vannak olyan helyzetek, amelyek olyan kétesek, hogy itt mi történik. És akkor nem biztos, hogy ott rögtön a nagy kalapáccsal kell neki esni, meg rögtön hívni a gyerekvédelmet, meg a rendőrséget, ilyen is van, hanem egyszerűen csak az, hogy nyitott szemmel járni, és merni közelengedni magunkhoz azt, hogy vannak ilyen nyugtalanító helyzetek. És ebben sokat segít az, hogy ha van hozzá tudásunk, hogy mit kell látni. Tehát, hogy egy kicsit ez a háttérfolyamatok megértése. És a másik az, hogy mer szólni, senkinek sem kell ezeket az ügyeket egyedül megoldania. Hanem az a jó, hogy ha bárhol is vagyok, akkor van egy-két olyan ember, akiben megbízok, és megmerem kérdezni, hogy figyelj, én látom rosszul. Mert egyedül ezeknek a felelősségét elvinni még egy gyerekvédelmi szakembernek sem nagyon megy. Pláne egy laikusnak. Tehát, hogy merni azokban a közegekben, ahol vagyunk, azt mondani, hogy te XY-on látom, most olyan furcsán van, én látom rosszul, kell itt szólni, ne kérdezzük meg, hogy hogy van. Nem kéne itt valakinek szólni. Ha idáig eljutnánk, akkor sokkal előbbre lennénk, ahogy egyébként azt látjuk, hogy azzal, hogy ezt elkezdtünk foglalkozni, sokkal előbb meghallja például a felnőtt társadalom a gyereknek a problémáját, mint mondjuk 10-20-30 évvel ezelőtt. Úgyhogy szerintem van ebben remény.
Dobszai Benedek ferences szerzetes, a Magyar Rendtartomány korábbi elöljárója, az Emberi Méltóság Stratégia szakmai vezetője volt a vendégünk. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papp Ildikót hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rád.